Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 12. fejezet első 5 versében a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Amen. Szeretett testvéreim, ebben az igében, ha egy mondatban fogalmazom meg, hogy mi az üzenet, az, hogy a keresztény hívő életben való járás szolgálja Krisztus dicsőségét. Tehát, hogy a gyülekezetnek az élete nem egyszerűen abból áll, hogy vagyunk, meghallgatjuk, aztán elmegyünk, és mindenkinek megvan a maga élete, ráadásul a leggonoszabb mondatokat találják ki az emberek. Mondjuk az öngyilkosságot elkövető után azt mondják, hát az ő élete, ő döntött. És ettől mindenki hasra esik. Akkor ezt el kell fogadni, ezzel nincs semmi baj, mert mindenki azt csinálja az életével, amit akar. Egyébként figyeljük meg. Hát még a családi életünkben is azért nem tapasztaljuk olykor. Hát nekem abból, amit a másik mond, már elég. Hát csak rendelkezhetek a saját életemmel. És idegenül hangzik, hogyha az ember azt mondja, hogy hát engedd már meg, hogy Isten rendelkezzen az életeddel. Na nem már. Tényleg? Akkor mégse azt csinálom, amit akarom? Igazából azt csinálsz, amit akarsz. Minden pillanatban szinte döntéshelyzetben vagyunk. Ma reggel el kellett dönteni, megyek templomba, vagy nem. Hát akik itt vagytok, döntöttetek, hogy igen. Talán számon kéri azokon Isten, akik nem jöttek el, hogy miért nem jöttek el? Nem tudom. Csak azt gondolom, hogy hiányoznak nekünk. Lehet talán azt mondani, hogy mi meg nem hiányzunk nekik. Az is lehet persze, hogy betegek, mert azért sok minden történik, de hogy általában. Meg hát nem az az ember célja, és ez visszatérő gondolat ige hirdetésben, mert a világban is visszatérő gondolat, hogy mi az életünk célja, hogy valósítsuk meg önmagunkat. Testvérek, már sokszor ige magyarázó gondolkozása is ebbe áll bele, mintha Isten azért kérné, hogy járjunk vele, hogy bízzuk rá egészen magunkat, és majd ő fogja megvalósítani, ami nekünk nem sikerül. Ami sikerül, azt megcsináljuk magunk, és az imádságnak az a célja, hogy tőle meg elkérjem, amit nem tudtam magamnak megvalósítani. Azt szeretném mondani, Jézus tényleg akarja az ő dicsőségét, hogy szolgáljuk. Isten várja az embertől, hogy dicsőségére éljen. De hát ne legyünk vakok. A nagy politikusok, a nagy hadvezérek, a sztárok, a celebek mind várják, hogy az emberek dicsőítsék őt. És most ebből kiemelnék egyet-kettőt. Hogy tudnilik, mivel jár. Gondoljunk azokra a fiatalokra, akik elmennek mondjuk valamilyen koncertre, és dicsőítik a zenekart. Dicsőítik a szóló énekest, vagy a szóló gitárost, vagy nem tudom melyiket. Tehát egyet, az egészet is, meg valakiket kiválasztanak. Ez kicsit olyan, mint hogy sajnos minket is kísért lelkészeket az, hogy a gyülekezet egy kicsit legyezze a dicsőségünket, hagyd lássuk, aztán ha ketten-hárman vagyunk egy gyülekezetben szolgálóként, akkor versengünk egymással, hogy melyikünknek jut nagyobb dicsőség. És hogyha a gyülekezet rááll arra, hogy dicsőíti a lelkészét, akkor jaj annak a lelkésznek, és jaj annak a gyülekezetnek. Hát imádkozzatok a lelkészekért. Ha valami nagy mélységben adott olyan tanácsot, ahol meggyógyultatok, ahol kiszabadított Jézus benneteket. Hát ne gondoljuk már, hogy nem vagyok illígy a lelkész társaimra, testvérek, de azt gondoljátok, hogy nekünk lelkészeknek van akkora hatalmunk, hogy kiszabadítsunk embereket az ördög fogságából. Hát bolond dolog ezt gondolni. Mi legfeljebb imádkozunk és elmondjuk az igét, és azoknak az életében, akik ezt az igét befogadják, ez egy teremtő hatalom, gyógyító hatalom. És mi lesz azokkal a fiatalokkal? Térjünk csak vissza erre a dicsőségkeresésre. Hát összetörik a székeket. Még nem volt elég, lehet, hogy már előtte is kábítószer vagy pia, vagy utána is. Aztán valahol elfeküsznek az utcán, vagy éppen hazamennek, lehet, hogy nincs hova hazamenni. És gondoljatok azokra a dicső hadvezérekre. Nagy Sándorra, Napóleonra, nem tudom, Hitler hadvezér volt-e, de mindegy, rá is gondolhattok. Mi maradt utánuk? Könny, szenvedés, fájdalom, halál. És nézzük meg, mi marad akkor, hogyha az emberek Jézust dicsőítik az életükkel. Hát békesség, élő reménység, élő hit, világosságban való járás, öröm, egész lényünket átható boldogság. Tehát ez a néhány vers arról szól, hogy hogyan is kell nekünk azt a kincset, amit elfogadtunk az Úrtól, azt úgy áldássá tenni az életünkbe, hogy amit elfogadtunk, az formáljon bennünket olyanná, hogy cselekszünk. Egy kicsit erre is vonatkozik az utolsó ítéletről szóló példázat, annyira nem egyszerűen csak az én beprogramozásom, elhatározásom, hogy most majd én megteszem, mert ha az Isten ezt várja, törik szakad, megteszem, hanem mikor éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok. Jé, Uram, mi veled ilyeneket soha nem tettünk. Mi nem emlékszünk, hogy ezt cselekedtük. Mert annyira az ő hatalma munkálkodik bennünk. Tehát igazából azt szeretném mondani, hogy amikor elkezdjük Jézust követni, úgy, hogy az életünk is igazolja ezt a követést, akkor több dicsőségben van részünk, mint amit keresünk, és más dicsőség sugárzik ránk. Mert persze, ha elmennek néhány ezren vagy néhány tízezren egy stadionba, és újonganak a zenekarnak, vagy több millió ember imád egy hadvezért, abból is visszaárad rá, mert el lehet mondani, mi egy nyelvet beszélünk, mi összetartozunk, mert mi azt akarjuk, amit ő is akar. A Krisztus dicsőségével persze ugyanez a helyzet, csak a következmény más. Uram, én azt akarom, amit te akarsz. És van itt öt felszólítás ebben az ígében, mégpedig az, hogy nekünk úgy kell élnünk értelmes életet, értelmes istentiszteletet. Ezt a okos istentiszteletként szánjátok oda tagjaitokat, ebben van egy ilyen fordítási lehetőség is, hogy értelmes szolgálat, mert a két görög szó tulajdonképpen ezt jelenti. És akik tudnak németül, tudják, hogy a németben Isten szolgálat az istentisztelet, Az angol megban meg egyszerűen csak szolgálat. De nyilvánvalóan ott is hozzátartozik, hogy egy olyan szolgálat, ahol az én tennivalómat Isten megmutatja, és az elvégzéshez szükséges erőt és kedvet is megadja hozzá. Persze, kétségtelenül arról van szó, hogy hát áldozatot hoz a hívő ember, hogy Istennek tetsző legyen az élete. Még azt is lehetne mondani, hogy van benne egy fajta lemondás. Gondoljunk a keresztre, ott van az oltáron a megfeszített Jézus. Őt ábrázolja a kereszt. Mi történt? Eljött ebbe a világba. Meghirdeti, hogy Isten szereti az embert. Végig beszél arról, amit az ószövetségi proféták mondanak róla, és arról, hogy most valami új jött el, az a hasonlata Jézusnak, hogy a régi tömlőbe nem lehet új bort önteni, mert szétfeszíti. Erre is igaz, hogy nekünk mindenestől meg kell újulnunk. Amikor az van ebben az igében, hogy szánjátok oda testeteket, akkor erre az a kifejezés áll az egész személyiségeteket, mindenestől. Ha jól emlékszem, Márk evangéliumában van csak leírva 4 helyen, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, szívedből, lelkeddel, értelmeddel, testeddel. Tehát a legbelső valóságoddal, az érzelmi valóságoddal, a fizikai valóságoddal és az értelmi képességedet is bocsásd Jézus szolgálatára. Bocsásd Isten szolgálatára, azzal fejezed ki, hogy szereted őt. Csak egy kérdés közben, pihentetőül. Mikor gondoltál utoljára arra, hogy szereted Istent? Csak kérdem. Mikor mondtad el neki utoljára? Mert ha igen, én szeretem a feleségemet. És testvérek, ez egy érzés, egy belső valami az embernek a lelkében, és ezért persze, miután naponta találkozunk, már nem tudom, hogy naponta elmondom-e neki, de sokszor elmondom neki. Szeretem az Urat. Naponta találkozom vele, és naponta elmondom neki, hogy szeretlek, Uram. És hát semmilyen leírható magyarázata nincs, hogy miért tesz ez engem boldoggá. Mert ennek nem tudom az elemeit úgy kirakni, ahogyan egy órát összeraknak, ott mindenki tudja, hogy mi miért működik, ha tényleg tudja, hogy mi miért működik, de meg lehet fejteni. Ezt nem tudom elmondani, mert nem én cselekszem, nem én gyártom, nem én csinálom meg magam számára azt az örömöt, boldogságot, hálát, hogy én Isten gyermeke lehetek, hanem annak a következménye, hogy én leborulok előtte, és nem akarom megbántani. Kedvébe akarok járni. És mert ez nem mindig sikerül, sokszor nem sikerül. Ezért újra és újra kérem a bocsánatát is, meg azt, hogy hát töltsön meg az ő erejével. Mert akkor fog működni. Térjünk akkor tehát vissza, hogy mit is jelent az, hogy áldozatot hozunk. Istennek tetsző áldozatot? Oda szánjuk az egész valónkat Istennek tetsző áldozatul? Krisztus oda áldozta magát a Golgotai kereszten, és az ő halála nekem élet. Én feláldozom magamat azzal az életfolytatással szemben, amit a világ vonzása jelent számomra, tehát meghalok a bűn számára. Halott vagyok. De akik ezen átmentünk, és akik persze újra és újra megtapasztaljuk, azok miatt a mindig jelentkező elrontott dolgaink miatt, tulajdonképpen nem kell nagyon erősen rábeszélni bennünket arra, hogy úgy éljünk, ahogy ő mondja, mert abban az életben találjuk meg a békességünket, abban találjuk meg az örömünket, abban valósulunk meg, valósítsam meg önmagamat Krisztusban, mert sokkal nagyobb boldogság. Testvérek, miután sokszor elhangzik, de muszáj rá hivatkozni, hogy fiatalkoromban, középiskolás koromban ez az egész, amiről én most prédikálok, engem egyáltalán nem érdekelt. És kerestem a magam útját, a magam sikerét, a magam vagányságát, hogy akik legalább a haverjaim ismerjék el, hogy na, hát ez egy klassz belevaló srác. De semmiért nem adnám oda azt, hogy Jézusban új életet nyertem. Hogy nem keresem a magam dicsőségét, ha mégis keresném, akkor utána nagyon megbánom. Mert nem, én nem úgy keresem Isten dicsőségét, hogy jaj, mit is csináljak, hanem hogy a legbelső valóságom is azt sugározza, az érzelmi részem is, az egész gondolkozásom, majd erről még néhány gondolatot elmondok, és a fizikumomat is szolgálatába állítom. Akármilyen fáradt vagyok, eljövök templomba. Ha nem vagyok ragályos beteg, eljövök templomba. De ha influenzás vagyok, akkor is eljövök templomba, imádkozom a testvéreimért, hogy ne kapják el tőlem. Ha meg elkapták, úgy kell nekik. Bocsánat, ez kegyetlenül hangzik, testvérek, de ha leteszem Isten kezébe az életemet, csak akkor leszek influenzás én is, meg ti is, ha az Úr jónak látja, hogy valamiért ezt megkapjuk. Még semmi olyan betegségem nem volt, lehet, hogy a múltkor is elmondtam, amit Isten ne áldásra fordított volna az életemben. Tehát igazából ő fogja az embert, és elkezdi formálni, mint a fazekas az agyagot. Azért arra vigyázzunk, hogy ő formáljon. Mert különben meg kiégett kemény emberek vagyunk, akik mással már nem is tudnak törődni, csak saját magukkal. Tehát ez az első, hogy mi odaszánjuk magunkat egy olyan életre, amiben örömünket találjuk. A második felszólítás, tehát szánjátok oda tagjaitokat, ne szabjátok magatokat a világhoz. Tegnap együtt voltunk egy lelkészi közösséggel Pesten, meg nem lelkészekkel is. Egyik kollégám, a kis Péter azt mondja, hogy tudod, hogy mi hogy tanultuk a teológián? Hogy valamihez odaszabna életünket? Azt mondta a professzor, hogy olyan ez, mint amikor a szabó a sablont ráteszi az anyagra, aztán körül nyírja, hogy az annak teljesen megfeleljen. Tehát, ha mi e világhoz szabjuk magunkat, hogy itt mi a trendi, akkor azt jelenti, hogy nem szabjuk ahhoz, amit Isten mond. Tehát ne igazodjatok e világhoz, vagyis, hát igazodjatok Jézushoz. Ez még a kis gyülekezet kapcsán majd elő fog kerülni. És még egy van, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi a jó, mi ami Istennek tetsző és tökéletes. Hát akkor mit csináljak az agyammal? Testvérek, voltunk egy Isten tiszteleten jó pár héttel ezelőtt, és ott hallottunk egy bizonyságtételt. A bizonyságtételben az hangzott el, hogy Endrefi Zoli bácsinak a ige hirdetésében mindig az állt középpontban, a megtérés állt a középpontban. Sajnáltam, hogy a testvérünk ezt csak ennyit mondott el róla. Mert Endrefi Zoli bácsi ige hirdetésében a metanoia állt a középpontban, a naponkénti megtérés, hogy naponként Isten szavához igazítom a gondolataimat. Tehát ez a megtérés volt, ez állt a középpontban. Mert minden nap szükségünk van arra, hogy az Isten igéjének az ismeretében és az ige ismeret megújításában, tehát a naponkénti ige olvasásban, Isten rávilágít az igével, hogy na most pont ezt ma azért olvasod, mert tedd oda az életedet. Ehhez szabd az életedet. És szeretnék beszélni a másik részről is, ami ebben az igében nagyon központi. Tudnék mi ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy kell, ahhoz különféle ajándékokat kapunk. Nem tudom, hogy a testvérek között ki a leghívőbb, de ha véletlenül valaki úgy gondolja, hogy azért ő valahol a krémhez tartozik, a felső, mit tudom én, 5-höz, 10-hez, 20-hoz, akkor téved benne, mert ilyen nincs. A gyülekezetben ilyen nincs. Vagy a Krisztus gyülekezetében ilyen nincs. Nagyon felemeli Isten igéje ebben a bibliai részben a gyülekezet közösségének a fontosságát. És nem fogom kifejteni, mert ez egy hosszú dolog, hogy tizenvalahány féle kegyelmi ajándék van. Nem sokat szoktunk erről beszélni, talán csak a legkisebb közösségekben. De érdemes gondolni rá, hogyha valaki felszabadultan tud Jézusról beszélni. Ugye itt elhangzik minden vasárnap, hogy kit fogunk temetni. A hozzátartozók vagy itt vannak, vagy nem. Vagy nincsenek itt. Hát ott ülve imádkozhatunk értük, ha itt vannak. Ha nem, akkor is. Mert feltehetően a következő vasárnapon majd itt lesznek, mert történik a megemlékezés, és 90% fölött el is jön legalább egy-két ember. Ők hallottak egy temetési prédikációt, aztán itt hallottak egy istentiszteleti igehirdetést, és milyen különös ajándék az, hogyha valaki a testvérek közül oda megy hozzá, és még mond egy odavaló igét nekik, mégpedig az, aki már volt nehéz gyászban, vagy olyan jellegű gyászban, mint akik itt vannak, és hogy vigasztalta meg az Úr a szívét bármelyik igével. Oda lehet menni. Tehát a gyülekezet közössége az egy családi közösség, ahol több-kevesebb ismeretünk van egymásról. Egymás iránt legalább az, hogy amikor meglátom, örülök. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy 26 évvel ezelőttre mennyire tudtok visszaemlékezni, akik már akkor éltetek és figyelmesek voltatok. Rendszerváltás, és jó pár ex-kommunista testvér megjelent a templomban. És megjelentek azok a gyülekezeti tagok, akik mindvégig álhatatosak voltak. Aztán ránéztek, hát ez meg most mit keres itt? Testvérek, nem mondom, hogy nekem soha nem volt ilyen gondolatom, de kiimádkoztam magamba, hogy szeressen. Mert azért jött el, mert valamit várt. A gyülekezettől, Istentől. Tehát a gyülekezeti közösségi életet nagyon-nagyon meg kell becsülni. Nagyon meg kell becsülni. Az egymás bátorítása, az feladat. Kevés beszélgetős alkalmunk van egy-egy, amikor átmegyünk konfirmáció, vagy zenekari szolgálat, vagy más nyomán ide a étterembe, és beszélgetés, vagy a Emmausnak a születésnapja, de föl kell használni egymás megismerésére. Szemérmesek vagyunk, általában, ha van egy kezelhetetlen gyerekünk, akkor nem szoktunk dicsekedni vele, hogy van egy kezelhetetlen gyerekünk. De ha valakiből mégis kibudjan, hogy neki van egy kezelhetetlen gyereke, akkor el kell mondani azt, hogy mi hogy jutottunk el oda, hogy valamennyire tudjuk kezelni a gyerekeinket, de azt is beismerjük, hogy soha nem tudjuk tökéletesen kezelni őket. Hogy ami jól működik az életben, nem veregetjük meg a vállunkat, ja, hát én vagyok az anyja, vagy az apja, bocsánat. Hanem Istennek adunk hálát érte. Visszaemlékszem régi klasszikus evangélikus gyülekezeti közösségekre, ahol istentisztelet után megállt a nép, férfiak külön, nők külön, ezzel nincsen semmi baj. A férfiak azért, hogy egy staubot elszívjanak még mielőtt elindulnak haza, és megbeszélgessék egymással mit is? Hát a legutóbbi sporteseményeket. Mit láttak a televízióban? A piaci helyzetet. Nem érdemes almát termeszteni, tehát sajnos néha ez így van. Csak de tessék erre gondolni, erre az utolsóra, hogy két almatermesztő megáll egymással beszélgetni, és az ördögnek sikerül az egyiknek a szívét kikezdeni, és elkeseríteni őt, hogy most mi lesz már. A másik meg éppen azt élte át, hogy ó, annyira jó bízni az Úrban, akkor nem azt mondja neki. Tudod, fogalmam sincs, hogy mi lesz, de már annyiszor tapasztaltam, hogy Isten nem hagyott el, hogy megvolt a mindennapi kenyerem. Hogy tudtam etetni a gyerekeimet, tudtam ruházni, hogy tudtam fűteni. Meg tudtam venni neki a buszbérletet. Alkalmasan be tudtam iratni iskolába. Vagy, ez se rossz módszer, hogy azt mondaná a gyereknek, hogy hát én nem tudok utánat fizetni, keresd meg magadnak az árát. Miközben az amerikai egyetemet végzetteknek úgy tudom az 50%-a körülbelül maga keresi meg a kenyerét az egyetem elvégzésére, nálunk meg még akármit is, kölcsönfölvétel árán is még autót nyomnak a feneke alá, és minden megkap, és hát persze, hogy így nem lehet versengeni, testvérek. Én nem akarom megrúgni, aki ezt mind megtette a gyerekével, ha tudta, csak szeretném mondani, hogy az nem vigasztalás, hát én hálás vagyok, mert én mindent meg tudok adni neki, hanem azt mondani, hogy bízd az életedet az Úr Jézusra. Bízd rád, ő mindenható. Ami neked lehetetlen, Istennek nem, de hozzá kell tenni. De nem biztos, hogy nem teszi próbára a hitedet. És valamit mégis megvon tőled. Most már az unokáim se annyira kicsik, de amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor sokszor elmondtam, hogy volt még abban az időben egy borotva késem. Hát nem sok fém ragyog úgy, mint a borot, nem tudom kinek volt ilyen borotvája, amivel így meg kellett fenni, aztán úgy húztuk le a szakálunkat. Hát az biztos, hogy amikor látta a gyerek, akkor így nyúlt utána, én meg megtagadtam tőle. Mert én tudtam, hogy miért nem jó neki. Persze, lehet, hogy elmondjátok Istennek, Uram, én tudom, hogy jó lenne, ha megadnád azt, amire vágyom. De akkor azt jelenti, hogy fölülírod Istent, mert te jobban tudod, hogy mi az, ami jó neked, mint ahogy Isten tudja. Értitek ezt? Testvérek, figyeltek? Biztos? Jó, köszönöm. Ez megnyugtat, mert azt szeretném, hogyha elvinnétek haza ennek az igének az üzenetét, hogyha Krisztus dicsősége ragyogna az életeteken, és a ti életetek szolgálná az ő dicsőségét, hogy jó vele járni. Hát testvérek, vissza, csak egy kicsit, hogy ne igazodjatok-e világhoz, az egész európai kereszténység 95%-a igazodik a világhoz. Megjelennek olyan egyházi kiadványok, amelyikben nem szerepel Jézus neve. Ne bántsuk meg a muzulmánokat. Amikor a reformációt Isten elindította, az ellen, a tanítás ellen indította el, amelyik azt mondta, hogy meg tudod vásárolni az örök életedet pénzen. Egyébként minden pogány úgy üdvözül, ahogy ő jónak látja. És ennek a tanításnak átmenetileg vége lett. Még a Tridentinumnak az anyaga is a reformáció szüleménye. Mert annyira megdöbbent az az egyház, amelyik Luthert kiközösítette, de annyira megdöbbent azon a biblikus tanításon, hogy egy sereg dolgot beépített a Tridentinumba. Tehát benne szerepel a reformáció tanítása, persze anatémának nevez sok mindent, amivel nem ért egyet. És ezért, mert tévtanításnak mondja, nem fogadja el. De még az egész európai kereszténységet áthatotta az a lelkiség, hogy Isten újat meg akarja újítani az egyházat. És persze, ugye az egyház Krisztus teste. Mi mind, meg az összes élő gyülekezet Krisztushoz tartozik, az ő fősége alatt él. Nem emlékszem már rá, hogy hol mondtam el azt a példámat, hogy de sokszor úgy néz ki, mintha az egyháznak a feje a vezérkar lenne. De ez soha nem egységes, mert az egyházi vezetők és nagy tudósok sem egységesek, mert mindenki azt szeretné, hogy az ő tudományát vegye át mindenki, és akkor mindenkinek jó lesz. Na, a példám az az, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor nekünk kiadták a feladatot, már 7 évesen tyúkot kellett vágni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, még mindenki tudja, hogy van, megfogom a tyúkot, lábam közé veszem a lábát, meg a szárnyát, amennyire tudom, hátrahajtom a fejét, megkopasztom a nyakánál, veszem a bicskát, és elvágom a torkát. Na most tessék elképzelni, azért volt olyan kakas, amelyik bőven erősebb volt, mint én, mit tudom én, 10 éves koromban. Sikeresen megtettem, és fej nélkül rohangált. Hát olyan sokszor az egyház, mint akinek nincs feje, nincs Jézusa. Össze-vissza mindenhova igazodik, mindenhova rohangál, mert azt gondolja, hogy ő az okos, ő tudja, hogy mi a jó. Ezt a könyvet Isten meg azért adta, hogy tudjuk, hogy mi a jó. Hogy ő mit gondol arról, hogy mi a jó. És most már nagyon-nagyon rövidre zárom, testvérek, és a családotokban. Odaáll a gyerek, apu, mindenkinek 120 ezer forintos okos telefonja van. Minden gyereknek megengedik a szülei, hogy erről már beszéltem egyszer, hogy a barátainál vagy a barátnőinél aludjon. 12 éves Jézus a templomban. Azt mondja Jézus, nekem az atya házában kell lennem. De mert 12 éves, hazamegy és engedelmeskedik a szüleinek. És amikor megbotránkoznak emberek azon, hogy mi az, hogy nem keresték a szülők, hogy hol van, hát testvérek, az egy egyház volt, akik elmentek a jeruzsálemi templomba megszentelődni, és az emberek megbíztak egymásban, hogy azon a hosszú úton, Názáret és Jeruzsálem között, egy napi járóföldre elindultak mondjuk reggel 8 órakor, gyalogoltak 6 órát, 8 órát, 10 órát, nem tudom mennyit, gondolták, jó helyen van, mert valamelyik családtaggal csellenk, mint ahogy ti is, ha ismeritek a rokonaitokat, hívő emberként, meritek a gyerekeiteket oda küldeni, mert tudjátok, hogy helyesen cselekeztek, de ha nem ismeritek a rokonaitokat, nem tudjátok, hogy nem pedofile. Bocsánat, nem akarom senki rokonságát bántani, mert ti ismeritek őket. Tehát sokkal megfontoltabbnak kell lenni, de van bennünk ez a megfontoltság. És a kérdés mindig az, hogy mi az otthoni családi közösségben tudunk-e Jézusra hivatkozni? Hogy ő mit mond? Sok vitánk volt természetesen, minél több gyereke van az embernek, annál több vitahelyzet van a családban. De mint csak 4 volt, hát annyi vitahelyzet volt. Én mondtam az érveimet. Nem használt. Tudjátok, mi használt? Ezt beszéld meg az Úrral. Ha ő jóvá hagyja. És milyen döbbenetes. Azok a gyerekek, akik gyerekbiblia órára járnak, igét olvasó családban nőnek fel, velem még perbeszáll, de amikor elküldöm, hogy beszéld meg az Úrral, testvérek, ők is tudják, hogy mi a helyes. Csak kérdezlek benneteket, tudjátok, mi a helyes? Hát persze, hogy igen. Az, amit hallottunk az igében. Isten szeret és áldozatot hozott értünk. Lemondani, testvérek, arról, hogy mi pont úgy éljünk, mint ez a világ, hát az öröm. Ha már nincs kényszer bennem, hogy berúgjak, hogy hűtlen legyek a feleségemhez, hogyha nincs ilyen kényszer bennem, hogy lopjak, akkor boldoggá tesz, hogy nem teszem azt, ami Istennek nem kedves. A mai nap, ha kimentek a templomból, azt a házi feladatot vigyétek el magatokkal, hogy nekem úgy kell szolgálnom Krisztus dicsőségét, hogy hozzászabom az életemet. Ezt én nem fogom számon kérni, de el tudjátok fogadni, hogy az Úr ezt akarja házi feladatul adni nektek? Lehetséges? Igen? Nem hallom. Hálásan köszönöm, testvérek. Akkor ne felejtsétek el a házi feladatot. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, te olyan áldozatot hoztál értünk, ami felfoghatatlan. Egyszülöttedet, egyetlenedet odaáldoztad a keresztre, aki meghalt azért, hogy mi éljünk. Uram, itt a te szent jelenlétedben elmondjuk neked. Úr Jézus, jöjj be az életembe. És akik sokszor elmondtuk, újra elmondjuk neked. Úr Jézus, jöjj az életembe, és tedd meg velem, amit jónak látsz. És tölts meg azzal az élettel, amely romolhatatlan, amely a tied, hogy örömömet találjam abban az életben, amelyet te megáldasz, és amelyen keresztül megáldasz másokat is. Uram, ha elfeledkezem arról, hogy felelős vagyok a szomszédaimért, a rokonaimért, nyugtalaníts engem, hogy imádságban eléd hozzam őket, hogy életem igazolja, én a legnagyobbat kaptam tőled, és csendes szavaim is olyanok legyenek, amelyekben benne van a te erőd. Hallgass meg, kérlek, szerető mennyei atyám, a te fiad Jézus Krisztus érdeméért. Amen.